mert 13 ilyen tudós féle volt, de csak 12 aranytányér a tálalóban. Egynek nem küldtek meg hívót. No, a lakoma után a 12-ek megajándékozták az újszülöttet. Az egyik erénnyel, a másik okossággal, a harmadik szépséggel, és így tovább.
Aha.
Ám amikor már 11 asszony kimondta áldó szavát, hirtelen belépett a 13. Az, aki... Hé, hova megy? Most mondom a legérdekesebbjét. Jaj, elment. No persze, a folytatás már mindegy neki. Kár érte, kár. Mert akárhogy is nézem, nem csupán egy csinos ábrázatú királyfél, hanem húsvér ember is. Gyerek volt, király lehetne. Szereti a paprikás krumplit, esténként édes csókot kap király anyjától a buksiára. És a baráti hercegekkel nagyokat kacagva snóklizik. Mi hajtja őt? És mi hajtotta a többieket ide, a csipke erdő tövébe? Hogy semmiért? Hisz még csak nem is látták azt a lányt. Egészen meghalljanak.
Vak! A halálért élnek. Ez olyan meglepő.
Vak!
Te talán örökké fogsz élni, öreg apó.
Tréfálsz? De azért nem nagyon akaródzik. Olyan barátságtalan dolog ez a halál. Nem is értem azt a 13. tudós asszonyt, hogy vitte rá a lélek. A király lány az ő életének 15. esztendejében ujját megszúrja egy orsóval, és holtan rogyik össze. Szörnyű látok, s miért? Egy aranytányérért.
Kvak, egy orsóval. Kimondtad, fater?
Kvak, kvak.
Lám, a palotán kívül minden egyszerű, minden megnevezhető.
Kvak.
És még azt is mondhattad volna, hogy ujjacskájából kiserkent a vér. Az eleven piros vér.
Kvak.
15 évesen. Éppen mire gyerekből ifjú nővé válna. Szerencse, hogy a 12. tudós asszony még hátra volt, s az átkot egy képen hítette. Habár összerogyik a királylány, mégsem halálba hull, hanem százesztendős, mélységes álomba.
Holdvilágos éjszakán.
Nem is tűnik áttörhetetlennek ez a csipkebokor. Kicsit sűrű, a tövisek szúrnak, de mire való a kar? Nyomás! Egész jól lehet haladni. És még csak nem is fáradok. Még hogy kezekké válnának az ágak, nevetséges. Gyerünk! Már látszik a palota kerítése. Még 10 méter, és célba értem.
Legyen 3 próba. Így szokás. Az első mondjuk az ész próbája. Kap a jelölt egy nehéz találós kérdést és egy nap gondolkodási időt. Ha megfejti, tovább jutott.
Te egy hivatásos keresztrejtvény fejtőnek akarod odaadni a lányod, királyi hitvesem?
De várj, csak várj! A második próba az erő és az ügyesség próbája lesz. Föl kell emelni egy nagy követ. Ki kell tépni egy 100 éves tölgyfát. Le kell győzni leghíresebb vitézemet. Verhetetlennek kell lennie piros pecsenyéből,
10-3 pontos kosárból 9-et be kell dobnia.
Te egy keresztrejtvényfejtő sportolóhoz akarod adni a lányodat, királyi hitvesen?
Várj csak, várj! A harmadik próba az erényé. Beöltöztetünk egy csomó szolgát rőzsehordó öreganyónak, farepedésbe szorult szakálló öregapónak, Sánta Őzgidának. És ha jön a jelölt, és segít rajtuk, vagy nem segít rajtuk, vagy mondjuk háromból kettőn segít...
Ezt te komolyan gondolod?
Miért? Tudsz jobbat? Tessék, ha tudsz jobbat, mondd meg.
Hát, rendezünk bált. És akivel a legszívesebben táncol...
Ne, lám, lám, te meg egy versenytáncoshoz adnád. Ez a gyerek. Hát nem bebújt a trónus alá.
Bált akarok, nem próbált. Bált.
Próba kell. Ez a dolgok rendje. Amióta világ a világ, a király kisasszonyok így kellnek el. És ez a természet rendje is. Sok oldalon fejlett vagyok. A párom is csak hozzám hasonló lehet. És mégis... Az álmok mindig kisiklanak. Ülünk a sörözőben. Az emberi szabadság mi bellétét fejtegetjük, igazán élvezetesen. Különös költemények rejtett értelmét kutatjuk, sőt, meg is találjuk. Aztán egymás szemébe nézünk. Én megfogom a poharamat, és az arcába lecsintem a maradék sört. Máskor meg a konditeremben erősítünk. Nézem az izmait, ahogy a súlyokkal birkózik. Rólam is csorog a verejték, 200. felülés. A karja, a lába, mint Dávidé, Mózesé és egyéb itáliai szobroké. Gyönyörű. És egyszerre csak azt kívánom, hogy ejtse le a súlyt és törje ki a kezét. Ránézek mosolyogva. A súly megbillen, a csukló kifordul, én megröhögök. Nem jó ez így. Jobb próbákat kellene kitalálni. Az a baj, hogy a kritikus pillanatban mindig máshol jár az eszem. Mindig ugyanazon. Amíg a szó folyik, amíg az izmok dolgoznak, amíg az erény gyakorlódik, nincs semmi baj. Ám amikor beáll az a bizonyos pillanatnyi csend, és elmémben kirajzolódik a terv, hogy kezemet feléje nyújtom, hogy megfoghassa. Egyszerre látni is kezdem mozdulataimat. De a kéz már nem az enyém. Egy kislány keze, amint éppen az úton ajtó rozsdás kilincse felé nyúl. Ott áll a kislány a csigalépcső tetején, a toronyszoba kurhat ajtaja előtt. Nincs benne tétovázás, aggodalom. Kinyitja az ajtót.
Belép.
És itt elfogy az álom. Kihagy a képzelet. Nem tudom, mi történik ezután. Azt már újra látom, hogy ott fekszik Csipke Rózsika a pamlagon, hiszen részem ő, álmom ő, akár a torony a termet, Csipke bokor. De mi történt ezelőtt? Néha azt képzelem, hogy amíg a toronyszoba rejtejét meg nem fejtem, addig meglelhetetlenek az igazán jó találós kértések, és igényes próbája az erőnek, erénynek. Néha meg azt képzelem, hogy ez marhaság. Hiszen mi más tölthette be a toronyszobában azt a néhány percet, mint szavak, tárgyak és mozdulatok. Semmi más, mint amit bármikor mozdulhatunk.
Több dolgok vannak földön és egen.
Megint gusztustalankodsz.
Jó helyen jár, persze, hogy jó helyen. Már mennyire jó helynek nevezhető az ilyen, hogy...
Világos beszéd, ellentmondásos helyzet. A hely jó, mert jó húsban van öreg. Könnyedén kielégíthetők a fizikai szükségletek. Étel ital elegendő. Ahogy elnézem az orcája színét, az ital leginkább a bor. Az étel a szalonna. A falusias szokásokból következően.
És még pipázom is.
Természetesen. Másrészt nem jó helyez, és azt is tudom miért. A csipkebokrok felől kerültem, és láttam a sok csontvázat.